nagyon fontos pontnál fejeztük be még ugye júniusban, és ugyanígy szeretném a szálat fölvenni, természetesen egy iciri-piciri ismétléssel, tehát hogy most akkor, hogy hol járunk, ugye Vágó úr, tehát hol járunk. Az ötödik lakásban járunk, amelyről ugye tanultuk, hogy a kölcsönös egymáshoz tartozás lakása, romantikus dolgokat mondunk itt az Istennel való kapcsolatról, olyannyira, hogy föl is írom, ha föl lehetne, ezzel nem, ez nem nyert. Az, hogy aha, nagyon jó, nem probléma, de jó, hogy ezt a rádióhallgatók nem látják. Ötödik lakásban vagyunk, ugye, amely a kölcsönös egymáshoz tartozás lakása. Arról beszélünk, hogy az Isten kapcsolatunk hogy tud kölcsönösen fejlődni, mit jelent ez a kölcsönösség ővele, mit jelent az egyre nagyobb intimitás ővele. És ugye a hetedik pont, a harmadik fejezet, ötödik lakás harmadik fejezetének a hetedik pontjánál álltunk meg, amikor is Teréz föltette a nagy költői kérdést, hogy mit gondoltok, mi az Isten akarata, ugye Isten akaratával kapcsolatban, ennek a fogalomnak a tisztázásával kapcsolatban már csináltunk egy ilyen jó nagy ilyen exkurzust, egy ilyen jó nagy kirándulást, hogy megnéztük, hogy mit is jelent Istennek a szerető akarata, hogy ez nem egy önkényes, vas akarat, amely keresztül viszi a terveit, akkor is, ha mi nem akarjuk. Nem, Isten akarata az a legjobb számunkra, ő a legjobbat akarja nekünk, és ezt a legjobbat ő nem csak szeretné, nem csak kívánja, hanem akarja egész lényével, még akkor is, hogyha ez nekünk első blikre nem tűnik annyira jónak. Isten a mi hosszú távú javunkat akarja, a mi kiteljesedésünket, boldogságunkat. Teréz itt tovább megy, még inkább finomítja, hogy mi is Isten akarata, és ad rá egy ilyen lehetséges választ ebben a pontban, hogy legyünk teljesen tökéletesek, és hogy legyünk egyek vele és az Atyával. Erre ugye már is mondtuk, hogy a tökéletesség nem hibátlanságot jelent, nem kell kergetnünk a hibátlanság démonát. Hány keresztény még mindig kergeti a hibátlanság kengyelfutó gyalogkakukját, amely aztán állandóan elszalad. Nem kell hibátlannak lennünk, mert senki nem hívott minket hibátlanságra. Ha a mi teremtőnk nem hívott minket erre, akkor mi miért kérjük el saját magunkon számon? Mindig törékeny emberek leszünk, akik úton vannak és akik hibáznak. Nem tökéletességre vagyunk hivatva hibátlanság értelemben, hanem tökéletességre, a teljesség értelemben. A tökéletesség az életem kiteljesedését jelenti, hogy én teljes vagyok, miért? Mert egy vagyok Jézussal és az Atyával, ahogy Teréz írja. Ő az én teljességem. Istenben vagyok teljes. Az én életem egy kiteljesedett élet, nem azért, mert nincs egy csomó hibám, és egy csomó nehézségem, és egy csomó minden az életemben, ami egyáltalán nem teljes, hanem ami nagyon is úton levő, nem baj, a lényem legmélyén teljes vagyok, mert a teljességem az nem egy idea, nem egy elv, hanem egy valaki. Ő vele vagyok teljes. Teréz folytatja, nézzétek, mi hiányzik ahhoz, hogy ide eljussunk. Nem kell az Úrnak nagy ajándékokat adnia ehhez, elég az, amit azáltal adott, hogy nekünk adta az ő fiát. Ugye, és ezt a mondatot még kommentáltuk júniusban, ugye, amikor arról van szó, hogy Teréz már is Jézust állítja a szemünk elé, és igazából arról van szó, ahogy keresztes Szent János írja, elég lenne tudnunk, elég lenne újra az emlékezetünkbe vésni azt, hogy Jézusban az Atya nekünk mindent megadott. Mindenünk megvan Jézusban, minden vágyunk beteljesedése megvan ő benne, minden képességünket ki tudjuk fejleszteni ő benne, az ő vele való szeretet kapcsolat adhat olyan motivációkat, mely által kifejlődnek a képességeim jó dolgokra. Tehát igazából nincs szükségünk másra, mint hogy Jézust szemléljük, hogy ővele kapcsolatban éljünk, és ebben minden benne van. Tehát mondhatjuk, hogyha nehéz az Isten akaratával való egyesülés, ha nehéz nekünk is akarni azt, amit ő akar, ha jönnek ezek a bizonyos férgecskék, ezek a férgek, amiről Teréz beszélt az előző pontban, ezek a pici dolgok, amelyek elrágják az erényeinket, hogyha ezek jönnek, és ez nehéz, akkor nézzek Jézusra. Megint a belső várkastély gerince, ez a szegezzétek szemeteket őrá, és ez nem megint valami látomáslátást jelent, nem valami vizualizációt jelent, hogy el kell képzelnem Jézus képét, ezzel még nem lennék előbbre. Jézusra tekinteni annyit jelent, hogy tudatosítom az ő bennem való jelenlétét. Rágondolok, hogy itt van, mivel nem kell őt magamba behívni, nem kell rávenni, hogy jöjjön, hanem egy dologra van szükség, magamat kell emlékeztetni arra, hogy itt van, mindig is itt volt, és mindig is itt lesz bennem. Ennyit jelent őrá tekinteni. Tehát, hogyha nehéz ez az egész lelki élet, akkor megint visszamegyünk a gyökérhez, szegezzük szemünket Jézusra, mert benne mindenünk megvan. Elmondva neki, Jézusnak azt is, ami nem megy, kimondva neki mindent, ezt is annyira szeretem, de erről már sokat beszéltünk, hogy ha valakinek elmondhatok kendőzetlenül illemszabályok, etikett szabályok és vallási szabályok nélkül mindent, akkor az Jézus. Ha valakinek tényleg kiönthetem a szívembe úgy, ahogy ott van, akkor most nem kell figyelni a szóhasználatra, nem kell figyelni politikai korrektségre és vallási korrektségre, szép beszédre, nem kell figyelni. Neki aztán úgy mondhatom el a dolgomat, ahogy az van bennem. És egyáltalán nem baj, ha ez nem szép szavakkal történik. Mert éppen olyan érzéseket élek át, hogy ahhoz nem illenek most éppen a szép szavak. Azt most úgy kell kimondanom neki, ahogy van ez a szeretet jele. Ha ezt megmerjük magunknak engedni, de ugye emlékszünk, maga Isten tanít bennünket erre a szóhasználatra, amikor nekünk adta például a zsoltárokat. A zsoltárok mennyire szókimondóak, annyira, hogy prűd módon bele sem merjük tenni őket a liturgia zsoltáraiba, pedig a része. De hát ott annyira kemény dolgok vannak, hogy hát szinte azt mondjuk, ezt a zsoltárt elimádkozzuk, akkor mehetnénk gyónni, de hát igen, hát akkor kicsit ellent mondunk a kinyilatkoztatásnak, hiszen Isten nem véletlenül adta nekünk ezeket a szövegeket, hanem hogy mutassa, hogy így is elmondhatjuk neki a problémánkat, kimondhatunk neki mindent, ami bennünk van. Na és akkor folytassuk. Itt álltunk meg, hogy a Jézusra tekintünk, az ő vele való kapcsolatban próbáljuk megélni mindazt, amiről itt szó van. És Teréz így folytatja. Ne gondoljátok, hogy abban áll a dolog, hogyha meghal az apám vagy a testvérem, annyira Isten akaratához igazodom, hogy ne érezzem, és ha szenvedések vagy betegségek jönnek, elégedetten élvezzem. Hűha! Mit mond? Itt megint csak azt kommentálja, hogy mit jelent az Isten akaratával való egyesülés. Mit jelent azt, hogy én is akarom, amit ő akar? Nem azt jelenti, hogy nekem minden egyes veszteségembe, minden egyes szenvedésembe tulajdonképpen bele kéne nyugodnom, zárt szájjal, szó nélkül, hang nélkül el kell viselnem, mert ez az Isten akarata. Sőt, ha szenvedések, betegségek jönnek, azt nem csak, hogy zárt szájjal viseljem el, hanem elégedetten élvezzem ezeket a bizonyos szenvedéseket, mert hát rámondom erre is, hogy Isten akarata. Látjuk, mennyire itt is itt az ellentmondás. Tehát az Isten akaratával való egyesülésnek nem az a jele, hogy szemtelenül viselem a fájdalmat, hogy nem panaszkodom, hanem elégedetten élvezem az életnek a nehézségeit. Egyáltalán nem ezt jelenti az Isten akaratával való egyesülés, hogy rásütöm mindenre ezt a bélyeget, hogy ez az Isten akarata, akkor most én mit panaszkodjak? Mit szóljak egyáltalán? Hát ha ezt úgyis így akarta, akkor az ugye megfellebbezhetetlen akarat, ebbe bele kell nyugodni. És hány keresztény így él, hogy bele kell nyugodni az Isten akaratába? Azt hiszi, hogy akkor követi az Isten akaratát, hogyha szó nélkül, minden nélkül, katonásan ezt elfogadja, így van, Isten így akarta, kész. Nem sírok, nem panaszkodok, mert ő így akarta. Látjuk, itt megint bejön ez a horror Isten kép, hogy Isten a diktátor, Isten a zsarnok, aki ugye vasakarattal végbe visz mindent, amiben nekem bele kell nyugodni, mert úgy sincs más választásom. De ugye sokan gondolkodnak így, ugye az lenne az Isten akaratával való egység, ha én szó nélkül el tudnám fogadni mindazt, ami az életben nehézség velem történik, és Teréz már is tisztázza, hogy nem ebben áll az Isten akaratával való egyesülés. Hogy én mindent elfogadjak zokszó nélkül úgy, ahogy van. Megint csak mondom, hány keresztény ezt a déli bábot kergeti. És amikor ugye azt mondjuk, hogy hát Jób könyvét idézve ugyan, de Jób könyvének csak az elejét, hogy Isten adta, Isten elvette, legyen áldott az Úr neve. Hát, és akkor azt mondjuk, hogy hát ez, na ez a keresztény hozzáállás, így kell elfogadni az Isten akaratát, ha a jót elfogadjuk, mi nem fogadjuk el a rosszat is, ezek a ilyen nagy szentenciák. Jó van, ez ott van Jób könyvében, az igaz, csak az a probléma, hogy Jób ezt a második fejezetben mondja, és utána 43 fejezeten keresztül pedig panaszkodik. Az a probléma. Hogy Jób ezt elmondja az elején, hogy üste áldott legyen az Úr, jó, aztán a harmadik fejezet hogy nyílik? Átkozott legyen a nap, mikor születtem. Átkozott legyen a nap, amikor világra jöttem. Hát miért nem haltam meg anyám méhében? Húha, ez már eléggé nem arról szól, hogy Isten adta, Isten eltett, áldott legyen az Úr neve. Ez már kicsit más, és Jobbnál ez megy tovább, ez a panaszkodás. Végig. Igen, mert a leghelyesebb hozzáállás Isten akaratának az elfogadásához nem az, hogy zokszó nélkül mindent elfogadok, hanem azt, ami nehéz, én azt kisírhatom magamból, én azt elmondhatom neki. Elmondhatom azt neki, hogy ez mennyire fáj. Isten akaratával való egyesülésünk nem azt jelenti, hogy nem érzem a szenvedést. Mert rásütöm a bélyeget, hogy az Isten akarata, el kell fogadni, azt kész. Nem erről van szó. Az Isten akaratával való egység nem azt jelenti, hogy a betegség, a szenvedés, a gyász, az elhagyatottság, a visszautasítottság nem fáj. Nem ezt jelenti, hanem azt, hogy mindezeket képes vagyok hordozni. Együtt tudok velük élni, anélkül, hogy életem alapjai megrendülnének. Sokszor megcsináltuk ezt a különbségtételt. Ugye ez a hegyi beszéd, a boldogságok. Boldogok, akik sírnak. Tehát ott van az életem alapja, az Istennel való kapcsolatom, az egzisztenciám alapja, tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy miért vagyok ezen a világon, tudom, mi a dolgom, tudom, mi a helyem, ez egy béke. Ez az egésznek az alapja. És aztán jön persze a szenvedés, jön a gyász, az elhagyatottság, a magány, a visszautasítottság, amely fáj, és amíg élünk, ezek fájni fognak, de a bennünk lévő alap miatt, amit az Isten kapcsolatból már elsajátítottunk, ezek mégsem tudják, ezek a szenvedések összerombolni ezt az alapot. Tehát pontosan erről van itt szó, hogy nagyon fáj minden szenvedés, betegség, gyász, veszteség, ami az életünkben van, de ezeket el tudom hordozni, mert az életem alapjai stabilak, és nem dől össze a világom, és nem jön ki a talaj a lábam alól, attól még, hogy szenvedések vannak az életemben. Na, és sokkal inkább az Isten akaratával való egyesülés. Az, hogy tudom, hogy ő engem akar. Tudom, hogy ő engem szeret. Tudom, hogy akarja a létemet. És ez egy olyan alap, amely mindig megvan, akkor is, ha jönnek a nehézségek. Tehát a visszautasítottság, a gyász, a betegség, amit itt Teréz ír, ez mindig fájdalmat fog nekünk okozni. Ne is gondoljuk, hogy az lenne majd a szentség, hogy már ez nem fáj. Hogy már én mosolyogva viselem azt, amikor valaki velem gyűlölködik. Amikor valaki velem szeretetlen, én visszatudok mosolyogni, meg áldást adok rá, frászt adok rá áldást, valami mást adok neki, nem áldást. Nem erről szól az életszentség, hogy állandóan én mindig ilyen szemtelenül, ilyen érzelemmentesen, mindenkinek már csak a jót teszem, annak is, aki engem megbánt. Persze, hogy ez a cél. Persze, hogy ez lenne a legjobb, hogyha ez sikerülne, de tudjuk, hogy ez egy nagyon rögös és keserves út. És mindig fog nekünk fájni az, hogyha valaki például visszautasít. Ne ezt tegyük ki cél, hogy akkor leszek én szent, ha a másiknak a bántása lepereg rólam. Ne is tegyük ezt be magunknak célul. Hogy akkor vagyok én az Istennel kapcsolatban, hogyha már nem is érint az, hogy ki hogy viszonyul hozzám. Ha még egészséges ember vagyok, és vannak érzelmeim, addig érinteni fog, hogy ki hogy viszonyul hozzám. És ez a normális. Nem az a szent, aki tényleg szent, neki már mindegy, hogy szeretik őt, vagy nem. Gyűlölik, vagy visszautasítják, vagy rajonganak érte, vagy szeretik. Neki ez már mindegy, őt már nem érinti az, hogy ki hogy viszonyul hozzá. Én erre azt mondanám, hogy ott komoly problémák vannak. Hogy nem engedi közel magához a másik embernek a reakcióit. Ezzel szemben, aki az érzéseket fontosnak tartja, és az fontos marad egész életünkben, azt fogja érinteni azt, hogy ki hogy viszonyul hozzánk. Fájni fog. Nem az az életszentség, hogy már nem fáj a gyász, nem fáj a veszteség, el tudom viselni, mert hívő vagyok. Mert ez az Isten akarata. Egy frászt. Tudom, hogy az Isten akarata micsoda, keresem azt, próbálom megtenni, de ez nem azt jelenti, hogy nem fájna az, ami igazán sok nehézséget szokott nekünk okozni. Tehát látjuk, megint az Isten akaratának egy ilyen kis megtisztítása, mint fogalomnak. Na de, menjünk a még fontosabb dolgok felé. Azt mondja, Teréz most az ötödik lakásnak az egyik legfontosabb témája tér rá, azért is egy fontos pontnál fejeztük be a múltkor, sok szünet eltelt, tehát rákészültünk a fontos dolgokra, tehát na, most meglátjuk, hogy milyen volt a nyarunk, mert ami itt jön, az megint egy kicsit hullámvasutazó lesz. Na nézzük, azt mondja, itt csak ezt a két dolgot kéri tőlünk az Úr, a szeretetet ő iránta és a fele barát iránt. Na most Teréz, ha most nem mondott valami új dolgot, jaj, most már megint az Isten szeretet, meg az embertársi szeretet. Jó van, de ehhez a témához most jutunk el. Teréz megint elkezd egyszerűsíteni, megint elkezd a nagy lényegről beszélni, az életünk alapjairól, az egész életünk gerincéről beszélni. Ezt a két dolgot kéri tőlünk az Úr, szeretetet ő iránta, és a fele barát iránt. Így folytatja, ez az, amin dolgoznunk kell. Jaj, de szeretem ezt a Terézi megfogalmazást. Ez az, amin dolgoznunk kell, mert nem elég az, hogy kérem a kegyelmet, hogy szeressem a testvéremet. Egy frászt, dolgozz rajta! Mit teszel meg azért, hogy tud szeretni jobban a másik embert, és az nem elég, hogy kérem a jó Istent, hogy adja meg nekem a kegyelmet. A legnagyobb kegyelem, amit ő adhat, az az, mikor felfedezteti veled, hogy te mit tudsz tenni ezért. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak a mi dolgunk, persze, hogy Isten is ott van a maga kegyelmével. Persze. Persze, hogy ott van a maga segítségével, de helyettünk nem csinálja meg. Éppen ezért ne essünk abban a hibába, hogy azt mondjuk, hogy nagyon sok prédikáció meg tanítás így fejeződik be, kérjük a kegyelmet. Kérjük azt, hogy most ez sikerüljön. Mint hogyha ezen múlna, hogy Isten ott ül, és akkor azt mondja, hogy ha nem kéritek, én már pedig nem adom meg nektek, de ha kérnétek, akkor megadnám. És akkor jön sok ilyen pseudó lelki ember, aki azt mondja, hogy aha, eddig az volt a baj, hogy nem a jó ima szöveget mondtuk. Gyerekek, nem jót mondtunk, nem volt jó a kód, a jelszó. Most már megvan, mert Szűz Mária ledobta megint egy levélbe az égből, hogy mit köllött volna az Istennek 2000 éve, nem tudtuk, hogy kellett volna a szavakat összerakni, hogy a kód kijöjjön és a széf így kinyíli. Most már tudjuk, ezt az ima szöveget kell mondani, gyerekek, ezt az éneket kell énekelni. Eddig az volt a baj, azért voltunk bűnösek, mert nem tudtuk, hogy Istennek mit kell mondani ahhoz, hogy kegyelmeket adjon. Jézus Mária Szent Jolán, hogy megint milyen Isten kép ez? Tehát nyilván nem arról van szó, hogy Isten nem adja meg nekünk a kegyelmet. Ő adni akarja és adja is. A probléma mindig a mi oldalunkon van, hogy mi ezt hogy fogadjuk el. Mi ezt hogy fogadjuk be. Nem ő rajta múlik a dolog. Őt nem kell rávenni, hogy segítsen nekünk, hanem magunkat kell rávenni arra, hogy elfogadjuk az ő segítségét. Ergo, az ő legnagyobb segítsége, az ő legnagyobb kegyelme az az, amikor rájövök, hogy nekem meg kell tenni a kapcsolataimért azt, amit én tudok megtenni, amit Isten sem fog helyettem megtenni. És nem csak az van, hogy kérem a kegyelmet. Ott aztán hazamegyek, szeretetlen vagyok a másikkal, azt elmondhatom, hogy Isten nem adta meg a kegyelmet. Ne adta meg. Most egy kicsit úgy gyűlöllek, nem szólok hozzád. Isten nem adta meg. Ő rajta múlott, figyelj, én nem tehetek róla. Nem tehetek róla, hogy ilyen vagyok. Nem adta meg. Szóljál te is neki, hogy adja meg. Esetleg akkor majd jobban fogok veled viselkedni, de nem adta meg a kegyelmet ahhoz, hogy elmosogassa. Nem adta meg a kegyelmet ahhoz, hogy kitakarítsak. Nem adta meg a kegyelmet ahhoz, hogy egy kicsit jobban figyeljek oda rád. Nem adta meg hozzá a kegyelmet, hát nem kaptam meg a kegyelmet, mit csináljunk. Hát bizony, amikor erre várunk, akkor Jóisten is azt mondja, hogy hát én helyetted ezt nem fogom megcsinálni, mert akkor ellened lennék. Akkor igazából nem szeretnélek téged, ha helyetted mindent megcsinálnék. És ezt ugye ezt emberi kapcsolatainkból is tudjuk, hogy egymás helyett megcsinálni dolgokat, ugye az ott egy kérdés. De itt meg pláne erről van szó. Teréz azt mondja, ez az a két dolog, amin dolgoznunk kell. Az Isten iránti szeretetem, és a mások iránt való szeretete. Nem csak kérni a kegyelmet, nem csak rimánkodni, nem csak kilencedeket mondani, hanem dolgozni a kapcsolataimon. Megnézni, hogy mit tehetek én még. Az lehet, hogy egy ilyen kis dolog, de azt nekem kell megtenni. Azt Isten sem fogja helyettem megtenni. És sokszor csak ennyi hiányzik, hogy azt az egyetlen lépést én még megtegyem. De hogyha azt nem teszem meg, akkor az egész dolog nem fog összejönni, mert Isten hiába tette meg a 99%-ot, ha én rajtam múló 1%-ot én nem tettem meg. Akkor teljesen fölösleges. Keresztes Szent János egy ilyen gyönyörű szimbólummal ábrázolja majdnem ugyanezt, nem teljesen erről beszél, de köthető ehhez, így mondja, teljesen mindegy, hogy a madárka, a kismadár vaslánccal vagy cérnaszállal van hozzákötve a fához. Mindegy, nem tud repülni se így, se úgy. Mindegy, hogy milyen típusú kötéllel van oda kötve, ha azt nem szakítja el, akkor nem fog tudni repülni. És lehet csak egy cérnaszál tartja ott a fánál, de hogyha azt nem szakítja el, nem fog tudni repülni. Éppen ezért, hogyha mi nem tesszük meg azt a picit, ami rajtunk múlik, akkor hát úgymond Isten is hiába kapálózik, mert ő helyettünk azt nem fogja megtenni. Tehát dolgoznunk kell nagyon sokszor azon, hogy mit tudunk tenni, és hogy végig kell gondolnunk, hogy mit tudunk tenni ezen kapcsolati szálaink megerősítéséért. Mi múlik rajtam? Mi múlik még? Mit kell tennem ahhoz, hogy Istent jobban szeressem, hogy a vele való kapcsolatomat ápoljam? Mit tudok még tenni azért, hogy a felebaráti szeretetemben erősödjek, és ugye mindig hozzátesszük azért azt a bűvös harmadikat, mit tudok tenni azért, hogy az önmagam helyes szeretetében erősödjek. Ugye Teréz ezt így itt nem emeli ki explicite itt, de azért, amikor az önismeretről beszélt az első lakásban, akkor erről van szó, a szeretet meghívásának a harmadik dimenziójáról, szeresd uradat Istenedet, szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Tehát ez a harmadik dimenzió, amit nem hagyhatunk ki az egészből. Ugye? Tehát itt megint egy legnagyobb kérdés az, hogy mit teszek a saját magam iránt való szeretet kapcsolat ápolásáért. Mi az, amit tennem kell? És egyébként ezért kezdi Teréz az első lakásban ezzel, mert a legtöbb dolog az általában itt van, amit tenni tudok. Mert hogy a másik emberrel meg az Istennel hogy mennek a kapcsolataim, jó, azon dolgozhatok, de az nagyon sokszor az önismereti munkám következménye, hogy hogy fog menni az Isten kapcsolatom és a testvéri kapcsolatom. Az önismereti munkámból fakad az, hogy ez a két másik szál jobban megy. Nem mondom, hogy csak ebből, ezek nyilván egymásra hatnak. Mert ha az Isten kapcsolatom erősödik, kihathat az önismeretemre, önmagam helyes szeretetére. De Teréz nem véletlenül teszi ezt az egész belső várkastély alapjának. Nagyon itt van a kutya elásva. Hogyan ismerem én magam? Hogyan szeretem én magam helyesen? Hogyan fedezem föl a bennem tomboló érzelmeket, dolgokat? Hogyan próbálom őket helyretenni? Hogyan kérek segítséget, hogyha ez nem megy, és nem csak Istentől, hanem valamelyik embertársamtól akár. Elismerem-e, hogy az életemben nem minden megy, hogy az önismeretemben még rászorulok fejlődésre. Bizony, ezen kell dolgoznom, és nem csak kérni a kegyelmet, hanem nekiállni, és kézbe venni a lelki életemet. És megtenni azt, ami rajtam múlik. És szerintem, hogy minden keresztény megtenni azt, ami csupán annyit, ami rajtam múlik, az nagyon-nagyon nagy dolog lenne. Tehát, visszatérve, ugye Teréz azt mondja, hogy ezt kéri tőlünk az Úr, szeretetet ő iránt és a felebarát iránt. Azt mondja, ha ezeket, szeretetet Isten iránt és a felebarát iránt, tökéletesen megtartjuk, akkor megtesszük az ő akaratát. És így egységben leszünk vele. Szent Pál itt ugye beugrik nekünk, hogy a törvény teljessége a szeretet, ugye, hogy igazából, hogyha én mind azon vagyok, nem az, hogy mindig sikerül, azon vagyok, elhatároztam, hogy az Istennel való szeretet kapcsolatot akarom gyakorolni és élni, és a másikkal való szeretet kapcsolatban akarok haladni, igazából mindent megteszek, ami Isten akarata, mert aztán a konkrétum aztán majd ebből fakad. Hogy egy adott napon, egy adott helyzetben mi a legjobb, amit tennem kell, az úgyis a szeretet logikájából derül ki. Mi a szeretet gesztusa Isten iránt és a másik ember iránt? Ha ezt tudom és legalább próbálom megtenni, akkor nagyon is az Isten akaratát próbálom megtenni. Tehát ezt a két kapcsolati szálat nagyon kell ápolnunk, nyilván az önismeretünkből kiindulva, megvizsgálnunk, hogy valódi-e benne a szeretetünk. Valóban. És ugye Teréz itt mindjárt fog egy nagyon fontos dolgot mondani, de előtte elmondhatjuk, hogy amikor a testvéri szeretetről, az emberi kapcsolatainkról beszélünk, akkor ugye már kell azt tisztázni, hogy itt most nem azt kell nézni, hogy engem szeretnek-e, hanem hogy én szeretek-e másokat. Tehát itt most nem arról van szó, hogy mások hogyan viszonyulnak hozzám. Itt most, amikor erről beszélünk, hogy szeretnénk megélni minél jobban az emberi kapcsolatainkat, itt most nem kölcsönösségről beszélünk. Nem akkor vagyok én az Istennel nagyon jó kapcsolatban, ha engem oda-vissza mindenki szeret. Én is mindenkit szeretek, és engem is mindenki viszont szeret, hogy ez lenne a jele az Istennel való kapcsolatomnak, nem? Azt kell megnéznem, hogy én hogyan szeretek másokat, legalábbis hogyan törekszem, legalábbis, hogy mit teszek meg apró dolgokat a bukásaim ellenére, azért, hogy szeretettel legyek mások iránt. Tehát nem azt kell megnéznem, hogy engem szeretnek-e. Azért mondom ezt, mert jó, ez lehet katolikusok között nálunk nem annyira elterjedt, de vannak ilyen keresztény áramlatok, hallottam én már ilyet, amely azt mondja, hogy igazából te akkor mondhatod el, hogy Isten megáldott téged, ha az emberi kapcsolatai tökéletesek. Ha te is szeretsz mindenkit, és téged is mindenki viszont szeret. Akkor van veled az Isten! Akkor ő megáldott téged. Persze ezt aztán rávonatkoztatják arra, hogy a pénzügyeid is rendben vannak, az egészségállapotod is rendben van, téged is mindenki szeret, na akkor vagy te áldott ember. Lehet, hogy hallottunk már ilyen dolgokat, hát ez nem egészen evangéliumi, mert hát például meg kell nézni Jézust, mint olyat, hogy őt mondjuk nem mindenki szerette. Hát nekem úgy tűnik az evangéliumból, hogy voltak, akik ilyen szögeket ütöttek a kezébe, meg elítélték, hát szerintem azok nem szerették őt. Tehát, hogy látjuk, itt nem erről szól a dolog, hogy minket hogyan szeretnek viszont, és akkor most abból derül ki, hogy Isten hogy áldott meg engem. Nem. Itt csak arról szól a dolog és a kérdés, hogy én hogyan viszonyulok hozzájuk, igazából a választól függetlenül. Na, de akkor már is nézzük meg azt, hogy Teréz ezt hogyan fejti ki. És itt ez a híres 8. pont, 5. lakás, 3. fejezetnek 8. pontja, amit azt hiszem én már itt idéztem, úton útfélen próbálom ezt idézgetni, azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb pontja a belső várkastélynak. Hallgassuk ezt a 8. pontot meg a maga teljességében. Azt gondolom, a legbiztosabb jel, hogy megtartjuk ezt a két dolgot, Isten iránti szeretetet, embertársi szeretetet, ha nagyon megtartjuk a fele baráti szeretetet. Mert hogy szeretjük-e Istent, azt nem tudhatjuk, noha vannak nagy jelei, de hogy a fele barátot szeretjük-e, azt igen, azt tudjuk. És legyetek biztosak benne. Minél inkább azt látjátok, jól haladtok ebben, azaz az embertársak iránt való szeretetben, annál jobban Isten szeretetében vagytok. Hát akkor, na azért mondtam, hogy van egy kis hullámvasút itt, mert, és ezt sokszor mondtuk, de jó ismételni, az Isten iránt való szeretetünk egyetlen fokmérője a fele baráti szeretetünk. Semmi más az égvilágon. Az, hogy hogyan szeretem én az Isten, az egyetlen módon derül ki, és egyetlen helyen tudom lemérni, és ez pedig a fele baráti szeretetem. Az Istennel való kapcsolatom minőségét ott látom, hogy milyen minőségben viszonyulok én másokhoz. És ez az egésznek a lényege. Nem az a kérdés, és nem az a fokmérője az Isten iránti szeretetemnek, hogy hány látomásom van, hogy mennyit böjtölök, mennyi fájdalmat okozok magamnak, hogy hány imát mondtam el, hogy hányszor járok templomba, hogy hányszor élem meg a vallásom által megkövetelt dolgokat. Nem ezen múlik. Nem ez a jele annak, hogy Isten iránt van valami szeretetem. Nem ez a jele annak, hogy az ő vele való kapcsolatom nem csak egy ámítás, nem csak egy fantázia, hanem egy komoly dolog, hogy ez az életemben tényleg ott van. Mi a jele ennek? Az, hogy hogyan törekszem a szeretett kapcsolatokra másokkal. Hogyan próbálom, nem az, hogy mindig sikerül, de hogyan határozom el, hogyan próbálom legalább megélni a másikkal való kapcsolatomat szeretetben. Próbáljuk ezt egy kicsit még inkább lebontani gyakorlati szintre. Hogyan kommunikálok a másikkal? Nagyon szeretem ezt így lebontani, mert hogy most másik ember szeretete. Hát jó van, szeretem én, mert nem lövöm le. Szeretem én, mert nem folytom meg. Szeretem én, mert végül is nem szúrtam ki a szemét tüzes vassal. Hát megtehettem volna, de nem tettem meg, tehát szeretem, nem? Nem erről szól a dolog, hanem arról, hogy a szeretet ott nyilvánul meg, hogy hogyan kommunikálok a másikkal. És ezt rendkívül szeretem, hogy a kommunikációnk árulja el a leginkább azt, hogy mi van közöttünk, két ember között. Hogyan kommunikálok vele, verbálisan és nonverbálisan. De ezt mind a kettőt így ki kell emelni. Az is nagyon fontos, hogy mit mondok, és talán az még fontosabb, hogy hogyan mondok valamit. Ugye itt megint nagy emberi igazságokról beszélünk. A gesztusaink, az arcmimikánk, a szemünk rándulása nagyon sokszor sokkal többet elárul a bennünk lévő érzésekről, mint a szavaink. Sőt, ahogy a szakértők mondják, az egész kommunikációnk 80-90%-a nonverbális kommunikáció. Gesztusok által kommunikálunk, és annak hiszünk, amit a gesztuson látunk, és nem a szavaknak hiszünk. Annak hiszünk, hogy hogyan mondja a másik azt, amit mond, és nem elsősorban a szavaknak hiszünk. A szavak csak megpróbálhatják eltusolni azt, amit a gesztusaink már kimondtak. És ugye itt akkor a másik azt mondja, hogy hát te nem érted, amit mondani akartam. De értem, mert a gesztusod teljesen mást közvetített, mint a szavaid. És a gesztusokból értjük meg, hogy a másik mit akar kommunikálni. Azt, hogy hogyan mondok én valamit. A verbális rész, az, hogy mit mondok, nagyon-nagyon fontos. De még fontosabb az, hogy hogyan mondom. És ugye ezek azok a nüanszok, amiken legtöbbször el szoktunk bukni, hogy erre nem figyelünk oda, vagy erre nem fordítunk elég munkát, hogy megtanuljunk úgy kommunikálni, hogy legalább a próbálkozás szintjén ott legyen az, hogy igen, én próbálom a másiknak úgy kifejezni magam, hogy a gesztusaim is azt mondják, amit a szavaim. Legalább próbálkozom. Legalább megpróbálok az arcmimikámmal, a gesztusaimmal, a szememmel valami olyasmit közölni, amit valóban szeretnék szeretettel a másiknak közölni. Verbálisan és nonverbálisan fejezhetjük ki a szeretetünket, és tudjuk, az egyik leggyilkosabb szeretet megvonás az a verbalitás és a nonverbalitás hiánya. Mikor nem szólok, nem beszélek a másikhoz, nem gyilkolom meg, nem folytom meg, nem dobom le a 10. emeletről, csak nem szólok hozzá. Csak nem beszélek vele, megvonom a szeretetem, nem létezel számomra, nem szólok. A csend az egy totális gyilkosság. 5. parancsolat, én aki nem szoktam ilyen parancsolatokat mondani, itt mondom. 5. parancsolat, ez a ne ölj, vagy a nem fogsz ölni, ígérethez ez igenis kötődik. A csendünkkel lehet gyilkolni akár. A szemrándulásainkkal lehet gyilkolni, hogy nézek a másikra. Egy szájhúzásunkkal lehet olyan sebeket okozni a másiknak, hogy ezt nem is tudjuk néha elképzelni. Na, ebben nyilvánul meg az, hogy Isten és én közöttem mi zajlik. Hogy ő közötte és én közöttem milyen a kapcsolat minősége, jellege, erőssége. Ez ott nyilvánul meg, hogy a kommunikációm a másik emberrel milyen. És ugye itt a másik ember alatt azért, ahogy Teréz is másik helyen mondja, azért mindig a hozzám legközelebb esőkre gondolunk. Tehát aki elszívja előlem az értékes oxigént. Tehát aki ugyanabban a légtérben él, mint én, és szívja ő is azt az oxigént, ami nekem kéne. Na ott, ő vele való kapcsolatban nyilvánul meg ez az egész. Aki már megint a poharat fordítva tette, nem úgy tette, pedig 20 éve mondom neki, hogy tegye a poharat, és nem Nem úgy tette még most se. Akitől esetleg a talpa mökölbe szorul, a szőr feláll a hátamon, na ott kezdődik, tehát a hozzánk legközelebb esőkkel van ez a kérdés, hogy milyen módon kommunikálok, és milyen módon vagyok jelen. Megint csak nagyon aláhúzom, ez nem azt jelenti, hogy akkor lenne nekem az Isten kapcsolatom jó és valódi, ha ebbe állandóan sikereket érek el, mikor mindig szeretettel tudok kommunikálni, nem ezen múlik, hanem hogy megpróbálom-e, hogy azon vagyok-e, vagy bezárkózom, lezárok, és azt mondom, hogy én nem is akarok változtatni. És én kimagyarázom mindenféle ideológiákkal, hogy miért nem akarom megváltoztatni a hozzáállásomat a másik emberhez. Ott lehetne azt mondani, hogy az Istenhez semmi közöm. De amikor valaki legalább próbálkozik, és nem arról van szó, hogy mindig sikerül neki, de azon van, és minden bukás után azt mondja, hogy újra megpróbálom, az az Istennel jó kapcsolatban van. Nem az, akinek csak sikerei vannak, hanem az, aki nem zárkózik legalább be. Aki fölfedezi azt, hogy igen, nekem magamért tenni kell dolgokat, dolgozni kell az önismeretemen, ahhoz, hogy a másik embert jobban tudjam szeretni. Az van igazán az Istennel jó kapcsolatban. Nem az, akinek ez állandóan sikerül. Mert itt minnyájan, ugye te azt mondja, hogy a fele barátot szeretjük, az igenis tudjuk. Itt most minnyájan végigfutott a szemünk előtt, aha, hogy hogyan szoktam én ebbe elbukni, és hogy ez milyen sokszor nem megy nekem ez az egész. De ez önmagában nem probléma, mert amíg élünk ebbe, el fogunk bukni. A lényeg, hogy meglegyen bennünk az elhatározottság. Próbálok szeretni, próbálom magam jól kifejezni, és lehet most 10-ből 8-szor nem sikerült. De örülök annak a kettőnek, ami meg sikerült.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.
Mária Rádió.